Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót adásában még ezen a héten is pörög ünnepi beszélgető sorozatunk. Mai interjúnk tulajdonképpen egy filmes hanganyag. Kuhn Árpádról Surányi Andrással Norvégiában forgattunk tavaly portréfilmet. A következő fél órában ebből a Boldog Észak című regény szerzőjével készített interjúból hallhatnak részleteket.
Van az az élmény, hogy úristen, ez az én szövegem, vagy ez az én történetem, ez nagyon jó olvasóként ritkán azonosul, vagy szippantja be ennyire a szöveg az ember. Egyik magyarázatom azon kívül, hogy itt van a szövegnek egy csomó olyan erénye, amitől ez megtörténhet. Tehát az egyik szövegen kívüli magyarázatom az az volt, hogy van az életünknek egy közös pontja. Tehát 90-es évek közepén voltál Franciaországban diák. Én 98-ban voltam az École des Hautes Études en Sciences Sociales ösztöndíjasa, amikor a 68-as események évfordulója volt. És akkor én ezt...
A Derrida, ott volt az órája, én is jártam át a Derridához hallgatni. De akkor még nem halt meg a...
Igen,
a Raspályon volt,
igen,
nem?
Igen, pontosan.
Igen.
Nem tudom, hogy voltunk-e egyetemben, de hogy én sokszor gondolok arra, hogy mindaz, amit azóta csinálok, meg ahogy azóta látom a világot, az azért azt nagyon gyökeresen meghatározza az az élmény. Az az akkori Párizs, amit akkor én ott meg egyetemnek. Hogy ez nálad hogy működött ez a francia egyetemekkel, meg francia kultúrával való kohabitáció?
Hát nekem is nagyon fontos volt, hogy kimenjek Párizsba, de nekem még előtte volt egy másik utam Erdélyben. Erdélyben jártunk ki 89-ben. Ilyen hátizsán kis egyetemistaként, aztán utána volt 90-ben egy erdélyi tábor Szárhegyen, és utána Kolozsváron 2-3 évig egy ilyen hétvégi iskola középiskolásoknak, és az, ez még a 90-es évek elején, közepéig tartott, és aztán a 90-es évek második felébe volt a Párizs nekem. És ezek úgy mind kellettek az én, mit tudom én, világomnak a kiszélesedéséhez, vagy nem tudom.
Első találkozásunkon, amikor megérkeztünk ide, akkor te említetted ezeket a gyerdői, meg Szárhegyi útjaidat, és bennem az a gyanú fogalmazódott meg, hogy mindenkinek vannak erdélyi rokonai, ő biztos neked is, de akkor ezek szerint nem. Nincsenek?
Vagy nem, egyáltalán nincsenek erdélyi. Én Sopronban születtem, és a... A rokonaim azok Bécsben voltak, meg ott a környéken.
És akkor ez a 90-es évek elejé, rögtön a rendszerváltás utáni erdélykép, ez mi volt? Mi született?
89, tehát,
89
a, tehát a Ceausescu Romániájába, tehát én még pont elcsíptem.
Tehát látod a diktatúra arcát?
A diktatúra arcát? Ez jól hangzik. Te nem láttad? Igen, tehát hogy Szászrégenben, hogy úgy szállunk le a sörgyárnál, és akkor ott szövegel nekem a Tibor, hogy te hülye vagy, tedd már ezt a Tomis dobozt, tőled volt nálam egy ilyen, mert mosóport is ittünk, és akkor egy nagyon színes Tomis doboz Szászrégeni sörgyár mellett caplatsz el a vágányok mellett, és csak az az egyetlen színes dolog van az egész Romániában nagyjából ott a környék, és hogy biztos mindjárt jön a szekú, és majd lesz nekünk ebből bajunk. Hogy miért nem tudtam azt a Tomis dobozt betenni, de ilyen szöveget, tehát hogy igen, tehát voltam, láttam ezt a...
Tudod, miért amikor először 90-ben átléptem a magyar határt, úgyhogy néhány kilométerrel laktunk a határtól, és úgy nőttem fel, hogy átnéztünk Magyarországra gyakorlatilag, és nem mehettünk át, és az volt az első élményem, hogy átmentünk a határon, és minthogyha a fekete-fehér televízióról átkapcsoltunk volna a színesre, és úgy észrevettem, hogy van fény az utcán, meg vannak színes feliratok, teljesen mássá vált az világ.
De egyébként ugyanez a dolog Ausztria felé is működött. Tehát én gimnazistaként volt egy ilyen csereprogram az én gimnáziumon, meg egy ausztriai gimnázium között, és mi másodikba egy telet az Alpokba töltöttünk, síeltünk, és amikor átmentünk, talán akkor mentem először át Ausztriába, másodikos gimnazistaként, és átmentünk, és fölmentünk a Salzburg mellett valamilyen osztrák síparadicsomba, és tudod, szóval ugyanez, hogy színesre kapcsol a televízió, hogy ami ott kavalkád volt így színekben, az embereken, a házakon, egyáltalán a boltokban a csomagolás nyilván, tehát hogy az ugyanígy működhetett nekem is, de minden esetre 89-ben, Szászrégen, meg Marosvásárhely, hát az nem semmi volt. Hát az de nekem mondjuk a legkorábbi románia emlékem az 86, amikor megyünk át Görögországba, 87 nyara megyünk át Görögországba, és Románián és Bulgárián keresztül mentünk, és ilyen teljesen szürreális volt minden. Tehát ahogy fekszenek az emberek az út mellett, hogy olyan volt, mint egy Buñuel film, komolyan. Hogy ugye pont abban az időben néztik ezeket a Buñuel filmeket a filmklubba, hogy tényleg nem, most erdély magyarul fogalmazok, hogy nem jött, hogy higgyen, tehát tényleg az ember esze meg át, és aztán a kalandjaink a rendőrökkel, meg a határőrökkel az is nagyon vicces volt, hogy tudod, hogy kit mennyiért kell, kit, igen, meg hogy ki mivel fenyegetőzik, meg hogy majdnem elütjük a kivilágítatlan... Nem, ennél jobb, a kivilágítatlan, ugye tök sötét van, az egy dolog, de hogy majdnem elítjük a kivilágítatlan rendőrkerékpárost. Tehát, hogy magát a rendőrt ütjük el, akit nem lehet meglátni a sötétbe. Mondom, és számtalan ilyen dolog volt.
És van neked ilyen kelet-európai tudatod, vagy valami kelet-európai van benned? Hogy vagy oda tartozom, vagy jártam ott, és tudom, mi az.
Hát nekem pont ez a Románia, ez egy kicsit ilyen harmadik világként működött. Tehát azért nagyon más volt, mint Magyarország akkor, amint te is mondod. Tehát, hogy én, amikor pont Afrikát, amit egyáltalán nem jártam Afrikába, Afrikát meg kellett írnom, akkor nagyon-nagyon az volt a fejemben, hogy én mit láttam 89-szer. Nem déjà vu, hanem hogy abból az emlékeimből próbáltam meríteni, amikor Afrikát írtam. Tehát, hogy tényleg egy nagyon világtól, nagyon elzárt rendszer, mondjuk ez már nem igaz a mostani harmadik világra, ugye, mert ugyanaz az a szemét áradott is, de hogy egy ilyen harmadik világ élményem volt Romániában.
Világi részét. Ez az élmény, nem? Tehát, hogy világi részét szeparálható vagy bezárható.
Igen, ez egy másik ügy, csak közben összekavartam a dolgokat. Nem, hanem a lerobbantság és a lenyúzottság és a szürrealitásnak az a furcsa vegyüléke, ahogy elképzelem a Afrikát, de lehet, hogy nem ilyen, érted? De nem voltam ott.
Akkor milyen érzed? Mi született bennem? Az, hogy lehet így élni, vagy jaj, szegények, vagy hogy hát ez nem elviselhető, vagy tehát milyen, volt egy ilyen mondat, ami így megszületett bennem, hogy itt járok, és hogy az ember úgy összeállít magában egy rövid mondatot arról a világról, amiben szemben.
Nem volt rövid mondatom őszintén szólva, meg nagyon el voltam, egy nagyon más időszakban voltam, mint most vagyok az életemben. Egy nagy keresésben voltam, és tehát végig kellett tulajdonképpen én ugye elsősorban magyarként voltam ott. Tehát én nekem azért nagyon meg... Hát ez a nacionalizmusommal kellett valamit hosszabb távon például kezdenem, hogy most akkor hogy van ezekkel az erdély magyarokkal, meg a székelyekkel, meg egyáltalán a románokkal, hogy van. Szóval, hogy ez volt az első lépés, akkor még nem, fokozatosan értettem meg, én azt hiszem, elég későn érő típus vagyok, és vagy nem is az, hogy későn érő típus, hanem hogy nem valahogy mindig úgy addig nem mondom, hogy megértettem, amíg teljesen meg nem értek valamit. Szóval, hogy meg magamévá nem teszem így gyomorilag, nem tudom, zsigerileg például ezt a nacionalizmus kérdést, meg hogy akkor most mi van a magyarokkal Erdélyben.
De onnan hazajöttél, és akkor jött egy párizsi szakasz.
Igen, és akkor a Párizsben, hogy visszakanyarodjunk, hát az egy nagy kinyílása volt, azt hiszem, a világnak. És tulajdonképpen akkor számoltam le legutoljára ezzel a, vagy a véglegesen azzal a képemmel, ami gyerekkoromban megfogalmazódott bennem, amikor jöttek a németek meg az osztrákok be Sopronba, meg mentek át, ugye a németek mentek át a Balatonra nyaralni, és az osztrákok meg jöttek bevásárolni Sopronba, és akkor én úgy láttam őket, hogy így ilyen ápolt, jól öltözött, boldog emberek, amit nem voltunk, és akkor egy ilyen gyerekkori őskép, hogy akkor ott könnyebb az élet, meg jobb, meg stb. És akkor valahol szerintem, meg hogy valamilyen szinten nem ugyanolyan emberek, mint te vagy.
Van egy minőségi
különbség. Igen, és akkor valahogy szerintem az, hogy én végleg megértettem, hogy minden ember ugyanaz, meg ugyanolyan, az egy Párizsban volt, meg hát Románia, Párizs. Erdély, Románia, Párizs, nem tudom, szóval, hogy ezek ilyen fokozatok, és akkor már képzeld el, hogy 20-30, tehát a 20-as éveimben, meg a 30-as éveimben voltam, azért ez elég későn, nem tudom, jó, nem akarom mondani, későn vagy korán, de szóval, hogy lehet, hogy mit tudom én, ugyanezzel más ember már 21 évesen tisztában van, mondjuk. Itt van például a most nem tudom, tényleg a Szioránnak mondjam, vagy Csoránnak. Nem, csak mondom, hogy mert én például franciául olvastam a Szioránt, a Csoránt, és ugye itt van a Csoránnak az esete, hogy ugye szimpatizált, vagy vasgárdista is volt, és hát mennyi volt? 20-21-22 éves? Tehát, hogy én szerintem ahhoz képest, hogy mit rakott le utána az asztalra, ahhoz képest ez majdnem nulla. Tehát, hogy oké, tehát, hogy értem, hogy bele kell számítani a fejlődésébe, de az igazán bosszantott, amikor egy Szioránt védésen, doktori védésen voltam Párizsba, és akkor komolyan mondom, legalább a fele ezzel ment el, hogy fasiszta volt-e a Csorán, vagy nem volt. És egyszer, hogy ezt Már nagyon viszketek, de nyilván mondjuk mindenkinél más, hogy jön föl, tehát az, hogy mondjuk Heidegger kiszolgálta a rendszer, a Hitleréket, ez is egy más kérdés, de mondom, tehát pont ezt meg tudom érteni, de most szóval én nem voltam fasiszta 21 évesen, érted? De például a nacionalizmusról biztos, hogy más gondoltam, meg biztos voltak bennem előítéletek a románokkal kapcsolatban, érted? Csak azt akarom mondani, meg azt akarom mondani, hogy mindig újra termelődnek az előítéleteink, és mindig kell valahogy újra gondolni dolgokat.
Te ezt érzed, ezt az előítéletek újra termelődését magadban, vagy érezted?
Hát hogyne? Hát persze! Hát figyelj, most jó példa kéne rá, de nyilván, hát hogyha egyszerűen nincs az életedben annyi idő, hogy mindent mindig alaposan átgondolj, és csinálsz dolgokat, meg elkövesz dolgokat előítéletből. Talán a tárgyakat gyűjtenek az emberek, meg házat, meg nem tudom, kocsit, meg ilyen hülyeségeket, tudod? Ezt például rühellem.
De ezt mondd egy olyan kedves házban, ahol az ember történetek csokrához jut, csak ha belép az ajtón. Tehát, hogy itt mindennek lelke van ebben a házban.
itt nálatok. A cipős szekrényetek olyan, hogy egy regényt helyből ülésből megírnék belőle.
Hát az a cipős szekrény az egy ilyen nagyon olcsó valamilyen darab, és azt teszi bármivé, hogy kiknek a cipői vannak ott. Egyébként van egy cipős versem ebbe a kötetbe, a Szülsz című kötetbe. De azt akarom mondani, hogy valószínűleg, szóval, hogy nekünk egy ilyen elég fapados házunk van ahhoz képest, hogy a norvégoknak micsoda, legalábbis itt a környezetünkben milyen házai vannak. És a lábbeli kórusa, és ahogy meg kinéz az otthonunk, azért nyilván benne van főleg az Orsi, aki jobban oda tud erre figyelni. A kollégiumban, ahol laktam, a Budaörsi kollégiumban, nagyon-nagyon eltértek a lány meg a fiú szobák, szóval ilyen rettenetes helyeken laktak a fiúk, és a lányok meg mindig ilyen otthonos helyeken, és ugyanez van az öregeknél, hogy ugyanolyan kis apartmanban laknak, de hogy a férfiak milyen farkas odúkba tudnak élni, azt el nem tudod képzelni. Szóval lehet, hogy ez csak az én, mit tudom én, férfi hormonjaimnak köszönhető, ez a tárgyaknak a gyűlölete, vagy nem tudom, hogy nem kötődöm tárgyakhoz, érted?
Megkérdezem, hogy mitől lesz az otthon, de ha szépen megkérlek, elolvasod ezt?
Igen, ezt akarom, hogy a lábbeli kórusa. Apa, anya és a három gyerek már áttrappoltak az előszobán, talpuk a ház egyéb helyeit tapossa, de az apró, nagyobb, legnagyobb cipők, csizmák, bakancsok, papucsok, mokaszinok, szandálok, klumpák között, amik halmokban borítják a padlót, nem szűnik az izgalom, mint a fújtatók lihegnek. Mikor a levegő egyenletesen jár bennük kibe, rázendítenek, énekli mindegyik a maga szólamát. Viselőik felkapják fejüket, megdermednek a gyönyörűségtől, és szentül megfogadják, hogy az eljövendő kilométereket inkább végigjárják zokniban, mezitláb. Csak a kórus ne némuljon el. Szóval, hogy tudom, tehát, hogy én is szeretem ezt a rengeteg cipőt, meg utálom, amikor rendet kell rakni bennük, meg ugye itt nagyon cserélgetni kell a téli, meg a nyári holmikat, meg az esőre is külön vannak csizmák, nem tudom, tehát egy nagyon-nagyon föl tud gyűlni.
Hát egy hattagú család, mindenkinek két lába van.
Igen, pontosan.
Az, hogy mi az otthon, meg mitől lesz az otthon, a férfiak arkasodúja és a nők csecsebecsékkel, vagy apró tárgyakkal tele.
A csecsebecsék, azt szerintem, hál' Istennek, azért nálunk nincs. Tehát erről megint van külön egy... Tehát mert ugye a csecsebecsék azok úgy keletkeznek, hogy ezek a nagy régi újító stílusok leszállnak és gicsé lesznek. Tehát mit tudom én, a reneszánsz és a barokk nagy motivumait a nippekben csodálhatod, és ez engemet, akinek nagyon fontos az esztétikum az életben, halálra idegesít. Tehát, mert egyébként van valami közöm a festészethez, meg a képzőművészethez, és tényleg gyönyörűségemet lelem, ez is egy gyönyörforrás, hogy ott állok a Tiziano előtt a Louvre-ba, és löködnek a japán turisták oldalról, mert ugye ugyanabban a teremben van, mint a Mona Lisa, most egy kicsit arrébb tették, mert most voltunk a nyáron a Louvre-ba, és most egy ilyen ellentétes falon van, úgyhogy kevesebb a japán turista, de azt akarom mondani, hogy a nippek azok nem. Tehát, hogy a csecsebecsék az...
De mitől lesz az otthon? Kérdeztem tőled, hogy akkor ti most már itt egy Gletscher szomszédságában beszélgetünk egy hihetetlen völgyben. Nem lehet, engem sokkol ez a szépség, ami beékelődik az otthonotok. És kérdeztem tőled a tegnap este, hogy akkor ez most már a végleges hazátok, vagy otthonotok, vagy ilyen magyar irodalmi szóképek bugyogtak fel bennem.
Igen, nem, hát a véglegességet azt valahogy el próbálom elfelejteni, mert a halál az a végleges egyébként, az élet az soha nem. Szóval, hogy az folyamatosan élni kell, vagy nem tudom, éli az ember, nem kell, mert ezt éli az ember. Szóval, hogy nem tudhatod, hogy a holnap mit hoz, tényleg így a Horácius szavai.
Jó, akkor úgy fogalmazom, hogy ez az a koordináta pont, ahonnan látod a világot, ez a...
Igen, abszolút. Hát, hogyha igen, tehát egy kicsit, igen.
Ha választasz egy szemszöget, akkor ez az, ahol most...
Hát a családomon belül, meg a, nem tudom, hogy itt úgy meg vagyunk. Hát valószínű, meg...
De előbb beszélgettünk arról, hogy személyes életről írni, és akkor az járt az eszembe, hogy hát az angol szász irodalomban van egy ilyen ív, ahol felvállalják a fikciótól való eltávolodást, vagy felvállalják a személyességet. És ez az újságírás és az irodalom közötti ív is, valahonnan Truman Capote-tól.
Ja.
És egészen a Janet Wintersonig, ugye, aki hozzád hasonlóan felmerte azt vállalni, hogy a boldogságról írjon, ugye megjelent a saját életéről szóló Miért lennél boldog, ha lehetnél normális című könyve, hogy te járod ezt az utat, hogy anyaggá váljon az ember élete, és ezt felvállaltan azt mondja, hogy igen, magam boldog, saját húsom és vérem van a papíron?
Most két dolog szerintem van, sőt három dolog ezzel az írónővel kapcsolatban. Még egyszer, Janet Winterson, mert olvastam ezt a könyvet, nem tetszett annyira. De érdekes volt bizonyos szempontból, de nem tartom igazán jól sikerült. Tehát jól megvan írva, de nem igazán nagy könyv szerintem. Két dolog, de hogy a boldogság nem hiszem, hogy kéne ahhoz, hogy magadról írjál. Mert a boldog éjszak egyébként, mond ez is, de ezt már számtalanszor elmondtam, hogy a boldogság, mint olyan, én egy jó címnek gondoltam, de hogy arról lenne szó a könyv, ezt nem gondoltam, csak később valahogy a kritikák kapták ezt fel, mert én azt hittem, hogy erről a nagy kívülállásról írok, meg az idegenségről, meg nem tudom miről. És hogy nagyon komolyan lett véve ez a boldogság, mondom. És aztán akkor tovább lépve a harmadik dolog, hogy mi kell ahhoz, hogy saját életedről írjál. Hát nyilván egy rálátás. Hát azt hiszem, hogy arról, amiről írok, arra rálátok. És mindig volt ez a kívülállásom, meg ugye a főhős is. Egy csomó mindenben úgy működik, mint én a Boldog Éjszakban, hogy ő is egy nagy kívülálló, ahogy a szerkesztő írja a borítón, és mondjuk ezzel egyetértek. És én is ilyen vagyok, tehát ez kell hozzá.
Ezt választja az ember, vagy helyzet? Megértett helyzet?
Megértett helyzet.
Vannak nem kívülállók?
Szerintem vannak olyanok, akik kevésbé tudnak elszakadni a saját életüktől, meg a saját problémáiktól, és mindig tehát akik kevésbé tudnak kilépni belőle. Én már nagyon-nagyon korán egy fajta élet stratégiámmal tettem, nagyon sokszor, mert gyógyítólag hatott, vagy nem tudom, tehát hogy amikor... És például nagyon pontosan emlékszem, hogy milyen döbbenetes hatással volt rám a Münchhausen bárónak a kalandjai, amikor kihúzza a saját magát a mocsárból, a saját hajánál fogva. Tehát, hogy az a kép nekem az olyan megvilágosodás volt, de hogy azóta nem bírom elfelejteni, pedig tényleg nem lehettem több 6-7-8 évesnél, amikor ezt valahogy a kezembe volt ilyen első egyik könyv, amit elolvastam. Volt egy kiadás, ilyen kézzel rajzolt, nem kiszínezett illusztrációk voltak benne.
ez a fő önmagáért viselt felelősség, vagy a cselekvőképesség, vagy a...
Az, hogy a lehetetlen helyzetből is csak magadra támaszkodva kikeveredhetsz. Az egy másik kérdés, hogy mennyire vagy felelős a saját tetteidért, hiszen a Münchhausen báronnak az a lényege, hogy össze-vissza hazudozik, ugye, meg mindenfélét állít magáról, de ez a kép, hogy kihúzott saját magadat a mocsárból, a saját hajadnál fogva.
Annak ellenére, hogy most ennek a fontosságát hangsúlyozott, hogy csak magadra számíthatsz, azért a Boldog Éjszakban is nagyon sokat foglalkozol a szolidaritásnak a különböző helyzeteivel, és azzal, hogy ki, hogy, mikor tud, vagy nem tud a másik mellé állni.
Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy következő lépcső, mert hogy szeretet nélkül sincsen. Tehát, hogy kötődni kell. Magányos vaddisznók, alkatok, azok valószínűleg alkoholisták lesznek, meg hogy nem végzik, tehát nem érik meg a boldog öregséget, nem is tudom, hogy boldog az öregség, de hogy ahogy fogynak az évek, ahogy múlnak az esték, úgy fáj jobban és jobban az eljátszott öregség. Hogy mondja ezt az Adi? Tehát, hogy nem jutnak el odáig. Az sem biztos, hogy tehát bármi történet bármikor, tehát a balesetek is vannak, tehát ez nincs garantálva. Csak azt akarom mondani, hogyha aztán egyrészt az, hogy kihúz magad a mocsárból, az a te felelősséged, de aztán utána, hogy megtaláld a szeretteidet ebbe a világba, ahhoz már kellenek a másik emberek nyilván, és ahhoz már az a kérdés felmerül, hogy hogy állsz hozzá a másikhoz.